Köszöntelek benneteket az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, te, aki szerettél bennünket, és elküldötted, értünk a te fiadat, a Jézus Krisztust, köszönjük neked, hogy advent első vasárnapjának délutánján itt lehetünk a te házadban. Köszönjük, Urunk, hogy várhatjuk az ünnepek ünnepét. Köszönjük, hogy készülhetünk a megújulásra, a karácsonyi örömhír befogadására és megélésére, hogy nem vagyunk egyedül, hogy nem hagytál bennünket árván, hogy elküldted érettünk a te szent fiadat, atyánk. Köszönjük neked ezt a nagy csodát, aminélkül nem lenne értelme az életünknek, és köszönjük azt, hogy ebben az időszakban, adventben is a te ígéd lehet az, aminek a fényében, aminek a segítségével várakozhatunk. Te taníts meg bennünket csendben várni és készülni most egy ünnepre, de élni állandóan második adventben a Krisztus visszajövetelét, a te országod eljövetelét várva, Urunk. Kérünk, hogy így áld meg most ezt az Isten tiszteletünket, hadd legyünk az ígének befogadói, megnyitjuk a mi szívünket te előtted, és kérünk, hogy a te szent lelkeddel munkálkodj mi bennünk. Hallgass meg, kérünk Jézus Krisztusért. Amen. Hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét Jeremiás iramainak könyvéből, a 3. fejezet 22-től a 26. verséig terjedő igeszakaszból a következőképpen. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, a mai napon, advent első vasárnapján beléptünk abba az időszakba, amikor készülünk karácsony ünnepére is. Bevallom őszintén, hogy ez az évnek számomra az egyik legnehezebb, eseményekben leginkább dúsabb, talán legfárasztóbb időszaka, és az egyik legszebb is. Nagyon szeretem az adventet azért, mert én ezt az esélyek idejének tartom. Esély arra, hogy az ember kicsit megvizsgálja magát, a kapcsolatait. Esély arra, hogy az Istennel való kapcsolatát is rendezze. Esély arra, hogy valóban felkészüljön az ünnepre. Más ünnepeink előtt nem nagyon van ilyen hosszú időszak. Természetesen akkor is felkészülhetünk, de ez egy minősített és különleges alkalom. Nagyon szeretem az adventet azért, mert advent a csendnek az időszaka. Advent az az időszak, amikor az embernek lehetősége van tényleg olykor egy kicsit csendben lenni. Az elmúlt hétvégén lehetőségünk volt egy csapatépítő alkalmon lenni fent Szentléleken, a Bükkben, és az az első dolog, amire rádöbbentünk, hogy micsoda csend van ott, ahhoz képest, ami a városban van. És meg is jegyeztük azt, hogy ilyen helyen jó közösségben lenni egymással, és ilyen helyen jó a lelki csendet is megélni. A várakozás a mindennapi életünkben ugyanis másként van jelen, mint az adventben. A mindennapjainkban a várakozás nem feltétlenül pozitív előjelű, sőt, várakozni nagyon sokszor az ember úgy várakozik, hogy azt nem maga választja magának, hanem belekényszerül abba, hogy várakozzék. Várakozunk nagyon sokszor, ha a városban közlekednünk kell, ha bármilyen hivatalos ügyet intézünk, és sorolhatnám a példákat. Nagyon sok minden élethelyzetben kell az embernek várakozni, és ilyenkor nagyon sokszor éli át a tehetetlenséget, azt, hogy bele van kényszerítve egy helyzetbe, és nem tud változtatni. Vannak olyan emberek, akikből a várakozás egyenesen egyébként rájuk nem jellemző érzelmeket és reakciókat váltanak ki. Vannak, akik a várakozás helyzetében dühösek lesznek, türelmetlenek lesznek, és akár még ki is kelnek magukból. Egyébként van a mindennapi életben pozitív várakozás is. Hadd említsem példának azt a 9 hónapot, ami eltelik azelőtt, hogy egy új élet születik-e földre. az is egy nagyon fontos időszak, és azt gondolom Istentől rendelt idő, hogy a szülők felkészülhessenek az új jövevény érkezésére. Picit hasonló ebben az értelemben az adventi várakozás. Az az ige, amit felolvastam a testvéreknek a Jeremiás síralmairól írott könyvből, egy hasonló helyzetbe kalauzol bennünket, egy várakozó élethelyzetben találjuk magunkat, és ez az ige ide vezet minket. És ennek a várakozásnak egy kicsit kibontja a tartalmát. Azért hoztam ma ezen a délutáni istentiszteleten testvérek közé ezt az igét, mert négy olyan alapvető dolgot, olyan alapvető felismerést tartalmaz, ami meggazdagíthatja az ember várakozását, ami valóban olyan felismerések, amire el kell jutnunk, hogyha az Isten előtt való csendben, várakozásban ő felé fordulunk. Mit üzen az Isten, mit szól az Isten az ő igéjén keresztül, és mi az, amit Jeremiás az ő várakozásában megtud és megért, és ami nekünk is ma üzenet lehet. Jeremiás próféta nem könnyű élethelyzetben írja azokat, amiket ír. Az a kezdés, az lesz az első felismerése az ő elcsendesedésének, hogy szeret az Úr, szeret az Isten. Gondolhatnánk, hogy ehhez annyira nem kell elcsendesedni, hiszen ez egy alapigazság, a keresztjének alaptanítása, de ahhoz, hogy ezt Jeremiás ki tudja mondani, ahhoz valóban kell egy bizonyos idő és kell egy bizonyos mélység. Mikor mondja ugyanis ezt Jeremiás? A babiloni fogságban, egy sötét, egy nagyon nehéz időszakban. Egy nagyon nehéz időszakban, amikor ő neki, mint prófétának, valamit mondani kell a népnek. Neki, aki előre megmondta, hogy ha nem térnek meg, akkor elbukik Jeruzsálem, és akkor el fogják vinni fogságba a népet, és nem hallgatnak rá, és ez megtörténik. És mondhatná azt is ez a próféta egyszerűen, hogy megmondtam, nem? Ezt prófétáltam végig, hogy így jártok, nagyon sajnálom. Ez egy teljesen emberi reakció lenne, és ehelyett ő továbbra is az Istennel való kapcsolatot ápolja, és pusztítja, és bíztatja a népet. És mint próféta, mint Isten üzenetének a továbbadója az ő elcsendesedésében, egy nagyon komoly felismerésre jut, szeret az Úr. Ismétlen mondja ezt annak a népnek, ami éppen most bukott el, ami éppen most szakítatott el az ígéret földjéről, az ő életének a teréről. Szeret az Úr, mondja egy katasztrófa után Jeremiás. Miért mondja ezt? Azért, mert Isten szeretete, és ez lehet, hogy most kicsit furcsán és idegenül hangzik, teljesen független attól, hogy éppen milyen élethelyzet vesz bennünket körül. Ez nem azt jelenti, hogy Istent nem foglalkoztatja, hogy mi történik velünk, hanem az, hogy az ő szeretete nem attól függ, hogy éppen az adott pillanatban mi történik velünk. Lehetnek jó napok, és lehetnek rossz napok. Történhetnek jó, vagy éppen számunkra kevésbé jó dolgok, de Isten ettől függetlenül szeret minket, és szereti az embert, és az emberhez való indulata nem változik. Erre készülünk, amikor majd a karácsony ünnepét fogjuk ünnepelni. A szeretet ünnepe már, mint az Isten szeretetének az ünnepe ez. Szeret az Úr, agapéval szeret, feltétel nélküli, elfogadó szeretettel szeret, önzetlen isteni szeretettel szeret, és magához emel, és nem hagyja el az ő benne bízókat. Szeret az Úr, az ő kegyelme, jósága nem fogy el. Miben lehetne megragadni ezt az Isten szeretetét? Így fogalmaztam meg ezt magamnak, és adom most át nektek, Isten szeretete azzal fogható meg számunkra, hogy még ma is időt ad. Még ma is lehetőséget ad, és nem csak mi várunk, hanem Isten is vár. Ő is vár, várja az ember válaszát, várja az ember reakcióját az ő hívására. Várja azt, hogy az ember felé forduljon, és tudjátok, azért nincs még vége ennek a világnak, mert Isten még vár, és még türelmes az emberiséghez. Hirdetetik az evangélium, és még azt szeretné, hogy mindnyáján üdvözüljenek. Isten is vár, és amikor adventben mi várunk, ezt is jó tudni. Szeret az Úr, mert még vár. Hazavárja az őtől elfordultakat. Hadd mondjak egy példát a testvéreknek erről. Nem tökéletes, hiszen egy földi apának a hazaváró szeretetéről szól, és lehet, hogy ismerik is a testvérek. Egy fiú börtönbe került, nagy szégyent hozza az apjára, ez egy megtörtént esemény, és mikor szabadult a börtönből, erőtte írt egy levelet haza a szüleinek és az édesapjának. És a következőt írta le benne: édesapám, tudom, hogy nagyon nagy szégyent hoztam rád abban a közösségben, ahol élünk, azért, mert börtönbe kerültem, és gonosztevővé lettem, és most, amikor kiszabadulok a börtönből, haza akarok menni, de tudnom kell, hogy te megbocsátasz-e nekem. És azt kérte ez a fiú, hogy a vonat úgy megy el az ő városuk mellett, hogy lehet látni az ő házukat és az ő kertjüket. És azt kérte, tegyen egy nagy fehér szalagot arra a fára, amit lehet látni a vonatnak az ablakából. Egy jelet, valamit adjon, hogy az apja ennek ellenére hazavár és elfogadja őt, és hogyha nem, akkor le sem száll a vonatról, hanem megy tovább és új életet kezd. És tudjátok, mi történt? Mikor ment hazafelé ez a fiatalember, már messziről lehetett látni egy fát, ami nem egy szalag volt, de tel is tele volt aggatva fehér szalagokkal. Így adta tudtára az édesapja, hogy hazavárja őt. Ilyen emberi példát lehet használni erre, és valami hasonló az Isten minden értelmet felülhaladó szeretete, amivel felénk fordul. Ebből következik a második alapigazság, amit mi magunk is felismerhetünk, hogy nem fogy el az irgalma. Az Isten irgalma nem valami véges dolog, nem valami olyan edény, aminek egyszer csak elérünk a fenekére, és kifogy belőle. Az irgalom, az Isten irgalma végtelen. Egy ifjúsági ének így fogalmaz, hogy irgalma tengerében elmélyülök, Uram. Az ókori embernek a tenger volt a végtelenség szimbóluma, aminek nincs vége, és ha végig gondoljuk, a földön körbeérnek a tengerek, és tényleg nincsen végük. Az Isten irgalma nem fogy el, nem olyan, mint az emberek, nem olyan, mint a földi szülők, vagy bármilyen jó embernek az irgalma a szeretete. Isten megindul a mi erőtlenségeinken, és irgalma megújul, minden reggel megújul, azt mondja Jeremiás. És van ebben egy nagyon érdekes gondolat. Ahogyan a napok ciklikusan újra és újra folytatódnak, és minden reggel, amíg a világ fel kell a nap, ehhez hasonlítja az Isten irgalmát, ami mindig megújul. És amilyen biztos, hogy ha lesz még holnap is világ, akkor fel kell a nap, olyan biztos, hogy az Isten irgalma az őt félők felé ott van, és nem fogy el. Az újrakezdésnek a szavai ezek. Egy olyan népnek, ami mélyen van, és lehetnek nekünk az ő népének. Nekem ez nagyon nagy biztatás, testvérek, mert néha azt érzem, hogy Isten népe, a keresztény nép nagyon távol van őtőle, és a mai kereszténység nagyon sok mindenben nyomába sem ér. Például annak, aki Jézus kora után, az apostoli korban volt, és az én szívem vágya is, hogy bárcsak minél többen ismernék az evangéliumot. És a nagy reménységem nekem magam is, hogyha ilyen történelmi katasztrófák után, ami szinte megsemmisítő volt, mint a fogságba vitel, Isten ma is, most is támaszthatja fel az ő népét, és megújíthatja az övéit, benne téged és engem. Még két alapvető vonás, amit felismer a próféta a várakozása közben. Az Isten irgalmából következik a harmadik, az, hogy az Úr hűséges. Az ő irgalma végtelen, és Isten hűsége is az. Miben különbözik az irgalom és a hűség? Picit hasonlít ez a kettő egymáshoz, de nyilván nem ugyanaz. Az irgalom az, hogy Isten megszánta az ő gyermekeit, hogy elfogadja a felé való közeledést. Az Isten hűsége pedig az, hogy ő ezt valahol önmagáért is teszi. Amikor Isten hűségét felismerjük, és rájövünk, hogy Isten valóban tartja magát az ő szavához, akkor mindig rá kell jönnünk, hogy ez Istennek a szövetségi hűsége. Isten az ő szövetségében hű az emberhez. Ő szövetséget köt az emberrel. És felsorolhatnánk az új szövetségben is, hogy hány és hány ilyen szövetséget kötött az emberrel újra és újra. És ami ránk leginkább vonatkozik, és ami a mi szempontunkból a legfontosabb, az a szövetség, amit Jézus Krisztusban kötött az emberiséggel, az emberrel, veled és én velem. Mindenki, aki Jézus Krisztusban hisz, az belép az Isten szövetségi világába. És ez csodálatos. Amikor tanuljuk az Ábrahámmal kötött szövetséget a gimnáziumban a gyerekekkel, akkor mindig felhívom figyelmet valamire. Egy nagyon különleges módon köt Ábrahámmal Isten szövetséget, és kettévágott állatok között kell keresztül mennie Ábrahámnak, így kellene történnie egy ilyen különleges áldozat bemutatási módon. És egy nagyon érdekes dolog történik ebben a történetben, anélkül, hogy mélyebben belemennék. A korabeli szokások szerint a szövetségkötő felek mindegyikének át kellett menni az állatok között, és ezzel pecsételve meg, hogy ők hűek maradnak. És ebben a szövetségkötési történetben csak Isten megy át, jelképesen, egy ilyen fényes érdekes dolog formájában, és Ábrahám nem. Az Isten és az ember szövetsége valahogy így történik. Nem ment fel bennünket a hűség alól, de Isten tudja, hogy az ő hűsége az erősebb, mint a miénk. És a vele való szövetségünk az ő hűségén alapszik. Ha rajtunk múlna, azt gondolom, hogy már végünk lenne. És akkor az embernek nem nagyon lenne lehetősége az Istennel való kapcsolatban. Sose felejtjük el, hogy ezt várja Isten is tőlünk, hogy mi az ő útján járunk és hűek legyünk hozzá, de ennek ő a forrása. Ő az, aki az erőt adja, és nem magunktól kell ezt kitermelni vagy produkálni, hanem ő az, aki ezzel megáld bennünket. Azt gondolom, a mi dolgunk az az odaszánás, a döntés és a megtérés. Az újra és újra való beismerése annak, hogy Uram, magamtól én erre képtelen vagyok, de a te erőddel képes leszek rá. A csodálatos, hogy az Isten hűsége nemzedékről nemzedékre tart. Ebben a hűségben, ebben a szövetségben meg lehet újulni. Ha valaki ezt elveszítette, vagy egy-egy generáció elveszíti, meg lehet ebben újulni, és újra Istenhez lehet térni. A negyedik és az utolsó vonás, ami feljön az Istennel való kapcsolatban, és ami a várakozás során elénk jöhet. Ez is egy nagyon egyszerű, de annál nagyobb igazság. Így szól ez, hogy jó az Úr. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz. Jó az Úr a hozzá folyamodókhoz. Isten jóságos. Csupa jóság. Nincs benne rossz. Nem kell Istenben keresni a rossz tulajdonságokat. A végtelen szeretetével úgy veszi körül az életünket, hogy ezt megtapasztalhatjuk. Még akkor is, hogyha néha ezt nagyon nehéz kimondani, és néha nem érzékeljük, hogy éppen az adott élethelyzetünkben az Isten jósága töltene el bennünket. Miért fontos tudni és érezni ezt, hogy jó az Úr? Azért, mert tudhatjuk, hogy így jó kezekben van az életünk, és jó kezekben vannak az ügyeink. Jó irányba fog elmozdulni. Ha Isten jó, akkor biztos, hogy nem hagy bennünket erőnkön felül kísérteni. Nem hagy bennünket elveszni. Nem hagy bennünket végképp meginogni. És ha jó az Úr, akkor rábízhatom magamat, nem? Ha Isten tényleg jó, akkor teljes mértékben megbízhatom benne. Csodálom azt, ahogy ezeket a szavakat leírja Jeremiás, és ahogy vigasztal egy ilyen helyzetben lévő népnek és ilyen helyzetben lévő embereknek. Nem gondolom azt, hogy ezt akkor ott mindenki megértette és elfogadta. Nem gondolom azt, hogy ez könnyű volt elfogadni, és nem váltott ki ez lázadást, vagy éppen ellenérzéseket az emberekből, hogy hát, ha Isten szeret és jó meg hűséges, akkor miért is engedi meg mindezt? Ez a kérdés, roppant emberi kérdés, és meg kell, hogy mondjam nektek őszintén, hogy igazából semmi értelme nincsen. Azért, mert a rossz eseményeknek és azoknak a történéseknek, amire az ember úgy felteszi, hogy na hát akkor Isten ezt miért engedi meg, kimutathatók és megmutathatók az egyszerű emberi okai. És a világ nem úgy működik, hogy Isten rendszeresen és állandóan beleszól, és megállítja az embereket, és angyalokat vezényel oda, és azt mondja, hogy ne, ez a rossz nem történhet meg, hanem sajnos engedi, hogy a tőle eltévedt ember szembesüljön a bűneinek a következményével. És Isten ettől függetlenül jó. Miért jó? Azért, mert még ezek után is megtalálható. Mert még ezek után is vissza lehet hozzátérni. Mit vár az ajtó? Végül pedig Jeremiás egy olyan üzenetet ad át, amivel arra buzdít és arra hívja az akkori embereket is, most bennünket is, hogy csatlakozzunk hozzá az ő magatartásához, csatlakozzunk az ő hozzáállásához, és mi is kezdjünk el csendben várni és elcsendesedni az Isten előtt. Így olvastuk az ígében, jó csendben várni az Úr szabadítására. A szabadításra váró népnek ez egy nagyon fontos alapállás volt, mert lehet várni úgy a szabadításra, hogy az ember lázadozik, hogy az ember küzd, és az ember maga próbálja ezt siettetni, hogy az ember perel az Istennel, és nagyon sokféleképpen lehet a szabadításra várni. És akkor annak a népnek Jeremiás azt mondja, hogy csendben kell várni az Úr szabadítására, el kell csendesedni, és így is fogalmazhatnám, végre teret kell engedni az Istennek. Üzenet ez nekünk is, és meghatározhatja a mi adventünket is. Csendesedjünk el, csendben várjunk, teremtsünk magunk körül csendet. Meg vagyok győződve arról, hogy az a nagy karácsonyi forgatag, ami nem most, mert 2 hete legalább, de lehet, hogy még régebb óta tart, és ez a nagy, hatalmas készülődés az ünnepre már, mint külsőségekben, ez kicsit ellene dolgozik ennek. És nem vagyok benne biztos, hogy ennek a hátterében pozitív erők állnak, anélkül, hogy én magam is nyilván ne készülnék az ünnepre, vigyázzunk. Mert nagyon sok minden elmondhatja figyelmünket az igazi lényegről. Mi az igazi lényeg? Hát nyilván egyrészt az Istennel való kapcsolat, és azt gondolom, hogy hasonló fontossággal ezután, ami családtagjainkkal való kapcsolatunknak az ápolása, a felülvizsgálata és a megújulás ebben. Azt kívánom a testvéreknek, hogy ebben az egészben megélhessék és megtapasztalhassák az Isten szabadítását. Az Isten szabadítását abból, hogy csak az ünnepre készülésnek a körülményei befolyásolják őket. Az Isten szabadítását abból, amiben mélységben, amiben megkötözöttségben, vagy éppen nyomorúságban van az életünk. Tapasztaljuk meg az Isten szabadítását a kapcsolatainkban is, hogy lehet újrakezdeni, hogy lehet megbocsátani. Nem azért, mert ünnep jön, és egy pár napra kicsit többet mosolygunk egymásra, hanem azért, mert az Isten szeret, hűséges, nem fogy el az irgalma, és jó, és ha nekünk megbocsátott, akkor ezt tovább is kell adjuk más számára is. Isten áldja meg bennünket így, tartalmas ünneppel és tartalmas készülődéssel. Amen. Mindenható Istenünk, amikor a Te igéddel szembesülünk, vagy a Te igédről kell beszélni, hallgatni, akkor azt érezzük, hogy dadogunk, és az emberi szó kevés. Kevés kifejezni Téged, és amikor meghalljuk és ízlelgetjük ezeket a szavakat, hogy szeretsz, hogy hűséges vagy, hogy nem fogy el a Te irgalmad, és hogy jóságos vagy mi hozzánk, azt érezzük, hogy ez mind igaz, és mégsem tudja teljesen kifejezni azt, akit vagy valójában és teljességében. Köszönjük azt, amit láthatunk belőled emberként, és megérthetünk a mi véges értelmünkkel. És köszönjük, Urunk, hogy Te közel jössz hozzánk, készítesz egy olyan időszakot, olyan adventi heteket, amikor lehetőségünk van arra, hogy csendben megtanuljunk várni. Így áld meg bennünket megújulással, veled való kapcsolatunkban és az emberi kapcsolatainkban is. Áld meg bennünket, Urunk, mert nagyon szükségünk van arra, hogy Te helyreállíts minket, és bár fizikailag nem vagyunk fogságban, és nem vagyunk oly mértékben szétszóratva, mint annak idején a Te választott néped, de lelkiekben nagyon is igaz ez mire áll. Könyörülj, Urunk, a Te népeden, itt ebben a hazában. Könyörülj a mi református anyaszent egyházunk közösségén. Adj nekünk megújulást, Urunk. Így könyörülj a mi magyar népünkön is. Emelj fel bennünket. Istenünk, nincsen más reménységünk és lehetőségünk, mint hogy ez a nép felismeri, hogy nélküled nincs megmaradása és jövője. Kérjük, add meg ezt a felismerést mindnyájunknak. Így áld meg bennünket, és könyörgünk most azokért különösen, akiknek nehéz ez az ünnep és ez a készülődés. Könyörülj azokon, akik gyászolnak, és adj nekik vigasztalást. Azokat is hozzuk eléd, Urunk, akiknek testi, lelki fájdalmai vannak, nyomorúság, gyötrelem vagy betegség kínosza őket. Add, hogy a mélységben és a halál árnyékának a völgyében is megtapasztalják azt, hogy Te velük vagy, és nem hagyod el őket. Imádkozunk, Urunk, hogy légy velünk, és kísérd nemi lépteinket a Te szerető irgalmaddal Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a mi Urunk Jézus Krisztusban.